Lehet, hogy már unjátok ezt az öltözködési témát. Roppant őszinte volt, én is hasonló kifejezek. Már mindjárt fog jönni itt a kivetítés, addig elmondom azt a fontos információt, talán már egy páran ismertek, amikor megy a ruhat az erdőbe, ki az, aki ismeri ezt. Páran már tudják, jó, akkor nem is mondom el. Ja. Hát, hogy megy a ruhat az erdőbe, és ahogy megy, hát találkozik a farkassal. Aztán ránéz a farkas a ruhatra, azt mondja, megeszlek, nem éreznek meg, és megeszlek a ruhat a farkast. Utána jön a, megy tovább a ruhat, látja a medvét is, azt mondja a medve, hogy megeszlek, azt mondja a ruhat, nem éreznek meg, és megeszi a ruhat a medvét is. Megy tovább, és jön az ember vele szembe, és mondja neki az ember, hogy megeszlek. Hát mondja a ruhat, hogy megeszlek, mert az ember nem éreznek meg, és megeszi. Ebből látszik, hogy nem a ruhat teszi az embert. Úgyhogy... Emiatt is fontos az öltöztetés a tanácsok sorozat, úgyhogy ezért is veszik most, és remélem mindenki ezek után már sok rohatot fog enni ebédre. És hát milyen alkalom lenne ez a mai, hogyha a sorozat, hogyha kihagynánk valaha is egyszer esetleg a fegyverzet felöltözését, az élet fegyverzeteit. Ezt közben elfoglalkozom. Hiszen, miért most is kapcsolva? Nem vagy. Olyan sötét, mint én. Úgyhogy ilyen szakomból fontos, hogy nézzünk ezt a szakaszt is, de mielőtt megnéznénk ezt, előtte néhány más részt is nézzünk meg. Egyrészt hát olvasom fel két szakaszt a Timoteusi levélből. Az első levélben ezt olvasom, az 1 Timoteus 6.12-ben. Azt mondja Pál apostol Timoteusnak, 1 Timoteus 6.12-ben, hogy harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szépít vallással a sok tanú előtt. Azt látjuk, hogy az igében hív minket Isten arra, hogy harcoljuk meg ezt a harcot, hogy legyen ez a küzdelmünk. Nem tetszik, azért ezt hasonlítja. És aztán 2 Timoteus 4-ben, amikor már elég a vége fele ír, ugye másik levélben van ez már, akkor pedig azt mondja önmagáról, 2 Timoteus 4, 7, 8-ban mondja ezt önmaga kapcsán, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Nagyon tetszett nekem ez, ahogyan Pál apostol beszél mindenről, hogy egyfajta harchoz hasonlítja ezt az egész küzdelmet, és a keresztényet az néha tényleg ilyen, nem, mint egy harc. Ne kell küzdenünk különböző dolgokkal, át kell vészelnünk dolgokat, át kell esnünk rajta, és így tovább, és igen, bizonyos szempontból hasonlóképpen ezt látjuk másik helyeken is, hogy harchoz hasonlítja a Szentírás a keresztényetet. Nem feltétlenül azért, mert hogy ez egy állandó küzdelem, néha szokták ezt kihangsúlyozni, hogy mennyi küzdelem van benne, mennyi nehézség. Szerintem nem ennyire ez a hangsúlyos benne. Nem annyira az a lényeg, hogy most mindig küzdeni kell és mindig szenvedni, hanem hogy sok dolog, sok szempontból hasonló módon kell hozzáállni ehhez, mint a harchoz is. Mert hogy, ha megnézzük a harcosnak a feladatát, akkor azt látjuk, hogy a harcos feladat a következő, felkészülni arra, hogy amikor bevetésre kerül sor, akkor a lehető legjobban helyt tudjon állni. Persze nem csak ez a felkészítésnek a célja, van egy csomó minden más célja is, tehát hogy benne van az is, mondjuk a felkészítésben, hogy bizonyos szempontból megtörjék a személy akaratát annak érdekében, hogy ne a személy legyen domináns, hanem a csapat együttesen tudjon célt érni. Biztos láthatok már ilyen videókat, amikor arról van szó, hogy mennyire sokat számít az, hogy egy csapat együtt működik, és hogy úgy tud célt érni, míg mondjuk egyének nem fogja tudni, hogy azt legyen a csapat. És ezt fontos, mert azt mondta nekünk is. Úgyhogy a harcos feladat az, hogy felkészüljön arra a küzdelemre, ami előtte áll, és amikor, ha kell, akkor a lehető legjobban helyt tudjon állni. A Magyar Honvédségben, nem tudom ki az, aki volt katona, és azok közül hányan volt a bevetésen. Ugye jó dolog, hogy nem vagyunk bevetésen, igaz? Tehát, hogy itt készülünk rá, de senki nem vágyik igazán arra, csak a nagyon elvakult rambolgyúak, hogy mehessenek, és majd jót küzdhessenek, meg harcolhassanak, mert nem akkora élmény. A 90-es években volt Taszáron lenne a bázis, nem tudom, azt biztos emlékeztek rá, hogy még akkor éltetek, és Magyarországon az nagyon nagy szám volt a 90-es évek második felében, hogy Taszáron van egy bázis, egy amerikai bázis. Egyrészt a Taszárért nagyon élvezték, a hatalmas bevételt eltett számukra, morogtak is, amikor a reptérről elmentek, és aztán be is zárt a reptér. Másról viszont az amerikai számára nem egy olyan pont volt az, hogy most akkor az örömnek a helye, hanem kicsit másképp voltak ott. Én nem voltam egyszer még 97-ben ott a bázison, emlékszem arra, hogy nagyon-nagyon nehéz volt bejutni oda, különböző fajta ilyen átvilágításokon kellett átesni meg egyebeken, hogy igazából a magyar részben volt egy százados, meg egy ezredes a parancsnok, a századosra beosztottja, és akkor rajta, azt mondja, hogy a rajtuk kívül én is bemehettem oda, az ilyen nagy különlegesség volt. Mert persze volt egy csomó magyar takarító személyzet. Tehát ők simán bemehettek, mert ezt dolgozni is kellett valakinek. De hogy egyébként meg nagy átlagítás, és nagyon ilyen különleges vizsgálat. És érdekes volt látni ott a bázisom, hogy az ottani amerikai katonák ott úgy működött, hogy volt két funkciója. Az egyik az, hogy akik mentek le a délszláv övezetben, akik jöttek onnan vissza, ők ott álltak meg ilyen párnapos átváltáson, mondjuk ilyen kicsit meg tudtak pihenni. Tehát jöttek Amerikába, leszállt a száron a gép, pár napot ott voltak, utána vitték aztán le őket ugye a déli területre, a békefenntartói alakulatokhoz. Illetve akik ott végeztek 3 vagy 6 hónapot, utána jöttek vissza, pár napot pihentek, aztán repültek haza. És miközben ez zajlott, eközben volt nekik az, hogy volt egy másik egység, hogy az a dolga, hogy vagy 3 vagy 6 hónap oda kerültek, és abban az időszakban, amíg ott voltak, abban az időszakban ők készültek arra, hogy ha esetleg súlyosbodik a helyzet, akkor bevetik őket azonnal. Egyrészt élmény volt látni azt, hogy milyen helyen vannak. Volt egy ilyen hatalmas sátor, ami hát ilyen kb. 10 ilyen terem, az egy sátor volt, befűtve kerozinnal, mert hát abban volt bőven, és az ott volt McDonald's saját, meg konditerem, minden egyéb dolog is. Az étkezőben 3 óra után értem le délután, és akkor hogy bocsánat, csak maradék van, úgyhogy nem is valami citromos pisztrángot választottam meg egyébként, tehát ez az a maradék náluk. Szóval ilyen meddőbentő volt a kiszolgálás, a saját bútor járóházuk volt meg egyebek. De ami érdekesség volt, az az, hogy az ottani katonák, ők ugyanúgy minden nap edzettek, hogy készültek arra, hogy ha menni kell, akkor azonnal készen legyenek. És minden reggel láttam, hogy elég nagy teret volt az egész, láttam egy csomó katonát fukozni fel alá, meg el voltak. És nem úgy gondolkodtak erre, hogy most feljöttem 3 nap a taszára, és hát elpihízünk, ugye van az ilyen filmekben általában azok, ahol látjátok, hogy ott a katonák így olyan kiterülve az ágyon, el vannak és így beszélgetnek meg minden, meg gondolkodnak, hogy unom magamat, mivel üssem az időt, hanem egész nap edzettek. Vagy futás, vagy konditerem, vagy bármi más csináltak. És többetes volt látni ez a fajta hozzáállást. Hogy nem a filmes klisé volt igaz rájuk, hanem az, hogy készek voltak arra, hogy bármikor bevethetők legyenek. Bármikor menjenek épp akár egy-két órán belül le a délszláv háborúba, a békefenntartó egységhez, és be lehessen vetni őket. Nem ezt látjuk a filmekben, és nem azt látjuk a magyar honvédségben sem. Mennyire látjuk ezt a mi életünkben? Mennyire tapasztaljuk mi ezt így? Ugye azt mondja, lehet, hogy be kell kapcsolnom. Hú, már nagyon megy. Ez volt, igen. Utolérem mindjárt meg egy pillanat. Amit így olvastunk, hogy harcol meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről választottál szép hitvallásos ott tanul előtt, hogy igazából ezt csinálják, ők erre készülnek. És az Efézus igazak azt, hogy még más dolgokról is beszél, de azt mondja Efézus 6.12, hogy mert a mi harcunk nem test és vére ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. És tetszik azt, hogy kihangsúlyozza azt, hogy igen, van az a küzdelem, de nem feltétlenül csak fizikai küzdelemről van szó, hanem egy lelki, szellemi küzdelemről is. És a kérdésem az az, hogy te felkészültél-e arra, hogy bármely pillanatban bevethető legyél. Lassabban még valamiért. Tehát, hogy te felkészültél-e arra, hogy bármikor bevethető légy. Készen vagy arra. Te érted, akkor mindig boldogtok, hogy most légy. Oké. Jó, akkor ezt eltesszük, nem kell. Hogy mennyire vagyunk mi erre készen? Mennyire vagyunk olyanok szempontból alkalmasok, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, most menni kell, akkor tudunk menni és tudunk indulni, és azt mondjuk, hogy Uram, indulok. És lehet, hogy azt mondod, hogy most nincs igazán erre szükség. Hogy nincs annyira arra szükség, hogy hirtelen lépni kelljen. De ha belegondoltok, igazából akár Irakban meg környékén, évezeteken keresztül éltek együtt keresztények meg muszlimok, hát más életben keresztül csak persze, nem több nem volt. És nyilván egyik pillanat a másikra tört ki hatalmas konfliktus, és aztán lett ugye az ízés és társainak a felemelkedés, vagy inkább a jobban ismertsége, és kezdték el sorba kivégezni a keresztényeket mindenfajta módon írtani, megüldözni őket. Vagy akár most, amilyen héten volt Pakisztánban, is hasonló eset, hogy ott még már régebb meg van a konfliktus persze, de hogy ott is hirtelen most jobban fellángolt az egész. Hogy mi mit reagálnánk erre, mennyire vagyunk felkészülve erre? Ha ilyen történelme, hogy Magyarországon lenne egy váltás, mennyire vagyunk készen erre? És lehet azt mondta, hogy hát én nem élek muszlim országban, ez nekem nem annyira éles probléma most, nem vagyok benne ennyire. És lehet, hogy nem is szembesülsz egy ilyen fajta küzdelemmel most éppen, de azt fontos tudnunk, hogy amennyiben elkezdjük aktívabban keresni Isten akaratát, a gyülekezeti életében, mit akarunk csinálni, akkor az azt is jelenti, hogy egyre több lelki támadással meg próbával kell szembenéznünk egyből. Ugye a megingások, a sokak által nem is nagyon ismert problémák, a kihívások, nehézségek, a személyes problémák, a balesetek, és itt tovább lehetett sorolni egy csomó dolgot, de sok más esemény megtörtént-e, azok nem véletlenek ilyen helyzetbe. Ugye amikor elkezdett keresni Istennek a közelségét, az akaratát, az ő szándékát, akkor rengeteg dolog meg fog jelenni ilyenfajta próbaként, kihívásként az életedben. Ugye amikor meg fog jelenni ez a lelki harc, ott lesz a konfliktus, ott lesz az ütköző felület. És akkor látni fogjuk azt, hogy igen, néha test és vér ellen van küzdelem, lásd akár Irak, Pakisztán, vagy más helyeket, de legtöbbször erők és hatalmak ellen, amiben a Biblia beszél róla. Azt mondja, hogy a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. És talán nem is akarjuk igazán komolyan venni ezt, és nem is tudunk vele mit kezdeni, mert megfogadatlan, mert nehéz kezelni. De mit csináljunk ezzel? De készek vagyunk erre. Szóval te felkészültél-e arra, hogy bármely pillanatban bevethető légy? Készen vagy arra, hogy is azt mondja, hogy most indulj, akkor indulj. Volt még sok év ezelőtt Pálfán egy repülő gyakorlat, ilyen helikopteres gyakorlat, és úgy volt, hogy ilyen átfogó gyakorlat volt, hogy először a vadászgépet gyakorlatoztak, utána a helikopterek, és ez még a Magyarország NATO-s csatlakozása után volt nem sokkal, 9-es évek legvégén, amikor ment a gyakorlat, és azt mondták, hogy oké, akkor most elrendeljük a riadót, és amikor elrendeljük a riadót, utána akkor indulni kell a helikopteres osztagnak, és menni kell a nem tudom milyen fajta gyakorlati formára. Bemondták, hogy riadó, és 5 percek később fenn voltak a levegőben a magyar helikopterek. Gyorsan le kellett őket parancsolni a levegőből, mert még a vadászgépek voltak fent. Ugyanis a NATO-ban az előírás az 1 óra. A NATO-ban az volt, hogyha elrendeljük a riadót, akkor 1 órán belül kell a levegőben lenni. Magyarországon akkor még a régi orosz szabályozás volt meg az emberek fejében, ami 10 percet jelentett. 5 perc múlva a magyar helikopterek már fel voltak a levegőbe, és szólnak, hogy szálljatok már le, mert a vadászgépek még fenn vannak, és mindjárt baleset lesz belőle. Hogy túl gyorsan reagáltak igazából a magyar helikopteresek. Most már nem ilyen jók, de akkor mi nagyon jók voltunk, most már áttettük a NATO előírását, sőt, meg is dupláztuk néha azt, de akkor még ez jól ment. És igazából probléma volt a túl gyors reagálás. Hogy ők készek voltak arra, hogy bármikor szólnak, azonnal mennek. Mi mennyire vagyunk készek arra? Mennyire vagyunk készek arra, hogyha Isten azt mondja, hogy indulj, akkor menjünk és csináljuk azt, amire hív minket. Ugye a Lukás 9-ben olvashatunk erre, Lukás 9 végén, a Lukás 9:57-62-ben ezt olvassuk. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, mármint Jézusnak, követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Ez nem volt annyira vonzó. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottok a halottaiakat. Te pedig menj el és hitvesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsot vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Nem fogjuk most ezt mélységében megnézni, esetleg majd máskor szakítunk rá időt, de itt azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy indulj. Akkor nem fekszik, hogy indultak egyből. Mi mennyire indulnánk? Mennyire tudnánk menni? És eddig azt mondanánk, hogy hadd gondoljam át, hogyha nincs valahol lehetően egy fejünkre, hogyha nincs legalább egy 3 csillagos szálloda biztosítva számunkra, akkor nem biztos, hogy akarok indulni, akkor nem tetszik annyira. Ha nincs legalább ez, hogy az a feltétel, nem tetszik annyira. A 90-es évek legelején több amerikai misszionáros, akikkel beszélgettem volt, akik elmondták, hogy Magyarországon azért szerettek, akkor nagyon sokan jönnek érni misszionárosnak, mert Magyarországon már megvolt egy csomó olyan feltétel, ami a nyugati országokban megvolt, de a keleti blokkban még nem. Magyarországon volt először mondjuk Forma 1, ez nagyon fontos mindenki számára, remélem. De ahogy Magyarországon volt, például már akkor volt McDonald's, vagy egyebek is, az nem olyan fontos, de mindegy. De hogy jobb olyan dolog volt, ami megvolt abból a nyugati kultúrában, ami számukra fontos volt, és könnyebb volt idejönni, mint ellenem mondjuk Romániába, vagy éppen Bulgáriába, mert ott rosszabbak voltak a feltételek. És néha, most nem bátni akarom őket, ezt ők maguk mesélték el magukról, azért vannak olyan sokan Magyarországon 90-es évek első felében, hogy mondta azt, hogy emiatt, mert ez vonzóbb hely, könnyebb ide eljönni. Könnyebb itt jelen lenni. És igazából valahogy azt mondjuk Istennek, hogy Uram, hadd gondoljam át, hogy nekem megérje, hogy nekem jó itt lennem. Vagy lehet, hogy az van bennünk, ami itt is volt, ugye, hogy hadd temessem előbb a szüleimet. Nem voltak, akik halottak, nem arra az, hogy már meghaltak, hanem az, hogy még gondoskodnom kell róluk, még idősek, amikor meghalnak, kész vagyok szolgálni. Amikor az életemben végeztem ezzel, hogy azzal kész vagyok szolgálni. Amikor Isten hívott arra, hogy akkor teljes időben szolgáljam őt és egy lelkipásztor, akkor Timivel sokat gondolkodtunk, mert akkor ott tartottam honvédségbe, mivel 14 éves koromtól ben voltam a Magyar Honvédség szorosan ölelő markaiba, ezért aztán már, és volt másfélszeres szorzó nekem még a munkámból kifolyólag a nyugdíjakra, hogy akkor már csak pár évet kellett volna várnom, és 33 és fél évesen az akkori rendszerbe nyugdíjba mehettem volna. Ez nagyon hangzik, igaz? És gondolkodtunk rajta, hogy ezt a 6-7 évet ki kéne már húzni, aztán nyugdíjas leszek, és utána leszek lelkipásztor. Hát miért nem vár Isten egy kicsikét? Mennyivel jobban hangzik ez, nem? 33 és fél éves vagy, nyugdíjas vagy, utána mehetsz lelkésznek. Csak úgy kiadná magát a helyzet. És azt mondta, hogy nem, hogy most menj el. Ami aztán végül kiderült, hogy jó volt, mert megszüntették ezt a korkedezményes nyugdíjat, de akkor ezt nem tudtuk még. És gondolkodtam rajta, hogy uram, hát miért akarod most? Nem lehet egy kicsit várni? Megvárjuk, meghal a honvédség, az utána akkor majd leszek, hogy hívják, leszek lelkész. És azt mondja Isten, hogy nem, hogyha most hízak, akkor most gyerek, hisz, vagy most jönni. Ne temessék a halottak a halottaiakat. Ne akarj elbúcsúzni attól, aki számodra fontos, hanem hogyha én fontos vagyok neked, akkor gyere velem, gyere utánam. Mennyire vagyunk készek? Mert kérdezhetném másképpen is, hogy téged mi akadályoz abban, hogy rögtön bevethető legyél. Ha erről van szó, akkor neked mi a gát abban, hogy Isten azonnal használhasson téged? Téged mi gátul meg ebben? Mik azok a dolgok, amiket meg akarnád csinálni, mielőtt még Istennek igent mondanál? Mi a te gátod? Egy harcos nem kezd el gondolkodni azon, hogy mi az akadály annak, hogy küzdjön. Hanem küzdeni akar. Egy Rambó az így áll hozzá. Mert a harcos feladója az, hogy felkészüljön arra, hogy amikor bevetésre kerül a sor, akkor a lehető leghatékonyabban helyt tudjon állni. Nem gondolkodik, hogy mi az akadály, hanem csak csinálja és kész. És igazából ez a mi feladatunk is, a felkészülés. Nem azért olvasod a Bibliát, mert a lelkészed azt mondta, hanem azért, mert fel akarsz készülni arra, amire Isten hív téged, és a vele való kapcsolaton keresztül készülsz fel erre. Nem azért olvasod a Bibliát, ha már ennél maradunk, mert hogy nem olvastad már azt a történetet a Bibliából, hanem azért, mert hiszed azt, hogy Isten ma is tud szólni hozzád, azon keresztül, hogy már 20-szor elolvastál, és tehát, hogy 21. alkalommal fog valamilyen dolgot szólni hozzád. Nem azért csinálod ezt vagy azt, mert annyira nem csináltad még sohasem. Egy katona nem azért szereli szép ezredjére is fegyverét, mert úgy van vele, hogy hát még nem tudom eléggé biztosan, nem azért, mert úgy akarja megtanulni, hogy annyira készségszerűen, annyira, hogy bemutat szemmel bármikor sötétben is megcsinálhassa. Amikor olyan helyzetben van éppen éjszaka, amikor semmilyen fény nincsen a lövőszárban, és beragadt a fegyver, akkor szétkapja, kipucolja, összerak rólyból, akár vakon is. Mi ezért vagyunk abban, hogy ez nem azért imádkozunk, hogy uram, szeretlek, eléneklem ezredjére is, mert hát ha elfejtetted. Nem azért, mert számomra is fontos, engem is erősít. Tudni akarom, és benne akarok lenni ebben a folyamatban, hogy igen, uram, én most is szeretlek, erről szól az életem. Nem azért kúszik a sárga katon, mert élvezi a mocskot, bár olyan is van sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, hanem azért, mert akar kész lenni a harcra. Nem azért vagyunk Istennek a jelenlétében vasárnapra, mert elfelejtettük, hogy milyen volt múlt vasárnap, és megint jövünk ide, és megint két órát üldögélni akarunk, hanem azért, mert szükségünk van Isten jelenlétére. Mert vele akarunk lenni. Mert az ő jelenlétében leszünk egyre inkább készek, és alkalmasak arra, amire ő hív minket. Nem arról van szó, hogy elvetítük, mit mond Isten igéje. Ki az, aki hallott már a diák gyümölcséről? Ki az, aki átúja soha mind a 11-et? Néhány számolgatnak, ugye csak 9 van, tehát aki mondja, hogy csak 9, az már jó úton jár, az már figyelt. Nem azért tanuljuk meg ezeket, hanem mert hogy most akkor fel kell majd mondani jövő vasárnap, hanem egyszerűen azért, mert egy fontos számunk, hogy ismerjük azt. Mert akarunk abba fejlődni. Mert akarunk abba előre haladni. És erre hív minket Isten, hogy ebben legyünk készek. Hogyan? Ehhez van három lépés. Az első lépés ebben az az, hogy tudatosíts magadban, hogy valóban egy harc közepén vagy. Hogy valóban most is abban vagy benn. Ez nem azt jelenti, hogy mindig lőnek át. A harc közepén lét az nem azt jelenti, hogy állandóan fegyverrefogás van. Az ukrán frontban sem arról van szó, hogy most ott van a háború, ott állandóan lőnek. Nem ez történik, hanem azt történik, hogy naponta azért egy pár ágyú az első a környékünkön. Csak úgy emlékeztesen arra, hogy nincs nyugi. Attól tudja, hogy nő a búza, attól tudja, hogy ültetik, attól tudja, hogy termesztenek dolgokat, attól tudja, hogy megy különböző fajta dolog, hét a bolt reggel, már nem ötlik szél éjszaka, és így tovább. Zajlik az élet, de közben háború van. És ez igaz ránk is, hogy zajlik az élet, de közben háború van. Bármennyire is szeretnénk egy kényelmes életet, lelki értelme egy harcmezőn vagyunk. Lelki értelme abba vagyunk benne. És lehet, hogy olyan állatok, mint a struc, ami is megérdelődik a fejét a homokba, és akkor nem látja a problémát. Szerintem a struccéket a jó jelkép, hogy bizonyíték arra, hogy nem egy revolúció, mert akkor egy kihalt volna. De hogy igazából a veszély ellenére is arra hív minket Isten, hogy legyünk jelen azon a harcmezőn. Legyünk benne a folyamatban. Egyébként így kell megölni a struccot, hogy betonplacon ijeszd meg, és akkor meghal. Tehát, hogy mennyire vagyunk készek arra, hogy azt mondjuk, hogy oké, Uram, én tudatában akarok lenni annak, hogy harc az én vagyok, azért, hogy amikor be akarsz szeretni, akkor abban helyt tudjak állni. Mert ilyenkor nyáron mondjuk, férfiak szemével nézve, az utcán sétálás egy harcmező a mai miniszoknak a korszakába. Vagy lehetne csomó más dolgot mondani, a diáknak a puskázás lehetősége szeptembertől egy harcmező, ahol majd helyt kell állnia. Ugye a szomszédokkal a kapcsolatod, vagy a munkahelyeddel kapcsolatod, éppen lehet, hogy gyülekezetben a kapcsolataid, akik itt vannak, az is lehet önmagában egy harcmező. A sumákolás lehet egy harcterület az életedben, meg hosszan sorolhatnánk, egy csomó apró harc lesz minket körül. Ebben helyt kell állnunk. És nagy kérdés, hogy ez menni fog, vagy sem. És ez nem fog menni annélkül, ha nem tudatosítod magadnak azt, hogy igen, most is egy harc közepén állsz. Hogy abban a folyamban vagy benne. Aztán a második lépés, hogy tudd, hogy a győztes oldalon állsz. Hogy tudd azt, hogy te győztes oldalon állsz. A Róma 8.31 ezt mondja, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. És nem arról van szó, hogy ne győzne Isten. Tudjuk azt, hogy nincs ellenfelünk. Nem arról van szó, hogy most akkor majd valami nagy, hatalmas küzdelem lesz. Néha szeretik úgy ábrázolni, hogy jön az apokalipszis, és filmekben azt látjuk, hogy aztán jön valaki, egy bátor hős, aki semmi esély nincsen, mert sokkal hatalmas az ellenség, de végül legyőzi őt. És ugye majd valami ügyes, gondolatos módon magyarosan megoldja a győzelmet. És akkor a végén majd megesz a siker, és aztán legyőzzük a gonoszt, és jaj, de jó. És jön hirtelen a gonosz, és a tüdőmből kitépi a nikotin által rákot keltő tüdőt. Hát ismeretlenül tudja, miről van szó, aki nem ismer, az nem mindegy. Hogy nem erről van szó, hanem Isten már győzött. Krisztus a kereszten már győzött. Azzal, hogy ő meghalt a bűneinkért, azzal ő már győzött. Ha elfogadtuk azt, hogy meghalt értünk, és az életünk ura, és megváltunk, tehát azzal már győztes oldalon vagyunk. Önmagunkban semmi esélyünk, ez tény, de ő győzött, és ő által mi is győztünk. Szóval tudd azt, hogy a győztes oldalon állsz. És a harmadik lépés ilyen szempontból a felkészülés. A harmadik pont. És remélhetőleg már eddig is ezt tetted egyébként, hogy felkészültél erre a folyamatra, de ha nem ezt tetted, akkor tudd, hogy ideje neki állni a felkészülésnek. Ideje erre tudatosan készülni is. Tudatos módon készülésként elmondhatnám akár a napi közösséget, akár a Isten akaratának a megismerését a Bibliából, meg egy csomó minden más. De most, mivel az már volt korábban az összetett kapcsán, ezért nézzük az Efézus 6-ot, Efézus 6-10-et, 18-ig levő részt, és abban látjuk azt, hogy mit is mond a lelki fegyverzetről. Efézus 6-10-18. Végül pedig erősítjétek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatok az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasában vannak. Éppen ezért vegyétek az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel és magatokra öltve a megjózás páncélját, felsorozza lábatokat a békesség evangélium hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyet kioltatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az ütösség sakját is, és a lélek kardját, amelyet Isten beszéde. És a 18. vers is hozzá, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek, teljesen hatossággal könyörögve az összes szentekért. Ez majd a jövő héten, ilyen 7. fejezetként. Szóval gondolom, hogy elvileg sok mindenki számára, hogy az öltözködésben is el fog jönni. És azt olvassuk, hogy erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nagyon tetszik, hogy erősödjünk meg az Úrban és a hatalmas erejében. Kezdj el megerősödni, kezdj el felkészülni. És ez nem úgy, ahogy néha szeretnénk azért elképzelni. Na, hogy képzeljük el az ilyen megerősödést, azt mondjuk, hogy erősödj meg az Úrban. Úgyhogy oda megyünk, és akkor beszítjük az erőt, és wow! Ugye, Mátrix, bedőjük a nagy tüskét, ajnokunk fog, és egyből minden megy. Hogy ezt szeretnénk. De nem így működik. Nem így zajlik a folyamat. Azt mondja, erősödj meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében, akkor nem egy ilyen felszívás, ez a bepumpálod a, mi az, a szteroidot magadba, szteroidot, az igen azt, hanem az, hogy nekiállsz edzeni, nekiállsz felkészülni, nekiállsz megerősödni. És igen, Isten különleges módon képes minket úgy megerősíteni, hogy olyan bátorságot, olyan erőt ad, amit el sem tudunk képzelni. De az a fajta megerősödés, amire hív minket, abban benne van az, hogy elkezdünk készülni, elkezdünk edzeni. Azt mondja, erősödj meg azáltal, hogy magadra öltöd az ő fegyverzeteit. Egyrészt maga az a fegyverzet, amit felveszel, az megerősít téged. Másrészt pedig az, hogy ahogyan ezzel nekiállsz edzeni, az a folyamat is téged egyre erősebbé fog tenni. Az egyik fele, az megvan már, hogy önmagában, hogy ha felvesz egy ilyen fegyverzetet, akkor azért most kemény vagyok. Biztos adtuk már ilyen filmeket, nem, amikor felvesznek ilyen sisakot, és nekem tesztelni, neki van a falnak, meg ilyesmi, hogy nincs bajom. De hogy nincs, nem tudja. De hogy már maga az ad egy bátorságot, hogy hú, most mennyivel jobb vagyok. Én régen amerikai fociztam, és centerként voltam, hát ekkor a mérettel mi más tettem volna, vicces voltam, középiskolásokkal játszottam, és ők voltak ilyen 60-70 kg, 130, és ilyen arányos volt a játék. Általában én kettő ellen mentem a pályán. Aztán voltam, amikor eljöttek éppen Győrből, vagy máshonnan egy komolyabb csapat, és akkor hoztak felszerelést. Akkor felpróbáltuk, azt mondjuk, hogy azt a mindenit, másfél szakkal válunk le hirtelen. Ha neki mentünk a másik, akkor nem fájt utána, és hasonlók, és hogy mindjárt mások volt azt felvenni, és abban edzeni. Az olyan komoly volt. Nem fájt annyira, amikor ütköztél mással. Nem is nekem, nem a többet lehet, nem tudom, de az ő bajuk. És hogy ilyesmi a fegyverzet, és amikor felszed, az már önmagában megerősít téged, hogy aha, most golyóálló vagyok. Ugye a vasember is az ő kesztyűje, amikor rálőnek, meg meglepődik. Nem tudom ki az, aki látta azt a részt, biztos láthatok, mindegy. Hogy mennyire van bennünk az a tudat, hogy rajtuk van a páncél, ami minket erősítesz. De az is kell hozzá, hogy folyamatosan edzünk, és folyamatosan erősödünk. Azt mondja, hogy ez az, amivel meg tudunk állni az ördög mesterkedéseivel szemben. Ez az, amivel meg tudsz állni az ördög mesterkedéseivel szemben. Nem a te raffinériád, mint a filmekben. Nem az a kis ügyesség, meg az a kis sumákság. Hanem az, hogy ezzel erősödsz, felöltöd azt a fegyverzetet, és ezzel meg tudsz állni ellene. De az a városi legenda, hogy a második világháború kezdetén a lengyel lovassal nekirontott a német tankoknak. Nem úgy volt, de mindegy, maradjon ez a legenda, az emberek hatában hadurják neki. Nem volt esélyük. Nem volt esély az akkori lengyel hadseregnek a német hadsereg ellen. Amikor Isten fegyverzete nélkül mész be egy harcba sátánnal szembe, akkor nincs esélyed ellene. Akkor nem fogsz győzni. Amikor azzal mész be, akkor ott egy győztes vagy. És ez nagy különbség. És az ördög azt próbálja eltetni velünk, hogy nem csak az, hogy mehetsz akárhogy, azt is próbálja eltetni velünk. Az ördögnek, ahogy mondta ezt Baudelaire, hogy az ördög lenne a sikere, hogy elhitette magáról, hogy nem létezik. Elhitette magáról, hogy nem létezik. Nem kell vele foglalkozni. Nem kell vele küzdeni, nincsen vele gond. A mai társadalomban nem a Baudelaire idézet maradt meg inkább, hanem inkább a közösséges bűnözőkből való kis idézet, hogy ott hangzott el ez a rész, 95-ben járt meg a film, mindenki számára kötelező film. Hogy azt gondoljuk, hogy igazából nem kell olyan foglalkozni sátánnal. Nem kell odafigyelni rá, nem problémás. És néha elhisszük ezt. És ezek után már azt mondjuk, hogy szabad az út nekünk, hogy nincsen ellenség, nincsen probléma, nincs kihívás. De amikor elhisszük ezt, akkor igazából az ördögnek szabad az útja felénk. Hát, hogy feldöbbenni a harcot, ahhoz kell a fegyverzet, mert ennélkül nincs esélyed megállni. Részben az ördög előtt. És másrésztől, hogy néz neki egy harcos a királya előtt, ha nincs rajta fegyverzet? Mennyire furálhatna, nem? Ha gondoltok a trónok harcára, biztos, hogy is mindenki látta, de nagyon sok film is idézett van, mindegy. Abban is hányszor látjátok a katona főhősöket páncél nélkül. Na jó, abban mi pont egy csomószor vagy, mert nem vagy páncélban van, de mindegy. De hogy általában páncélban látjuk őket. Mert az evidens, nem át tudjuk, most éppen egy kis kimonóban vagy melegítő katyában, vagy ilyesmi, hanem páncélba állott. A király előtt nem áll meg páncél nélkül. Mi megállunk-e az atya előtt páncél nélkül? A lelki fegyvertet nélkül. Oda megyünk el, hogy most nem kellene felvenni, kényelmetlen volt. Azt mondjuk, hogy mit vagyok, ha kell használj engem. Bármikor készüljük a te bevetésedre, amire te hisz engem. Hogy nem állunk meg a fegyvezet nélkül, nem állunk oda mesztelenül király elé. Azt mondjuk, ott van rajtunk az, a páncél, ami őt képviseli. Na nézzük akkor meg ezeket. Látjuk a két fő passzív védelmet, ugye a megrázás páncélja és az üdvösség sisakja. Ebből az üdvösség sisakját nézzük meg először. A zsidók 5.9 mert olvassuk. Miután tökéletességre jutott Krisztus bennünk, mert a Krisztus tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. És nagyon tetszik az üdvösség sisakja, hogy erről beszél, hogy igazából az védi ezt a fejedet, tudod azt, hogy ez igaz rád, hogy ő tökéletességre jutott, és ezek után a mi üdvösségünk szerzője lett. Ő általa van az üdvösségünk. Az üdvösség sisakja az arról beszél, hogy védi a fejedet, az elmélet, a gondolataidat. Hogy tudom azt, hogy hozzátartozok. Hogy tudom azt, hogy nincsen ellenfél. Tudom azt, hogy ővel győztem. Tudom azt, hogy ő az, aki a leghatalmasabb. Tisztában vagyok mindazzal, amit jelent számomra Isten. Nem kérdés akkor bennem az, hogy elég jó vagyok-e számára. Mert azt is tudom, hogy nem vagyok elég jó, azt is tudom, hogy elég jó vagyok. Tudom, hogy nem vagyok elég önmagamba, de hogy Krisztuson keresztül pedig jól lettem az ő számára. Az üdvösség is, aki a védi ezt a fejemben. Annak a felismerését, hogy kicsoda Isten az életemben. Aztán bennünk van az is, hogy igen, tudom azt, hogy a gyermekeként tekinti én rám, hogy nem kételkedek ebben. Megvédi az elmédet, a gondolataidat. Megvéd téged az üdvösségre. Ahogy Margaretnak is, aki megvédi azért, hogy aztán egy Charles professzor ne tudjon, vagy mi az X professzor, tudjon belézni a fejébe. Ugyanez ránk is, hogy sátán ne tudjon belehatolni a te elmédbe, hogy ne legyen hatása rád. Az Ézsaiás 43, amelyben ezt olvassuk, de most így szól az Úr, a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, ne lenne szólítottalak, enyém vagy. És ez tény. És az üdvösség is, aki ezt a tényt őrzi a te fejedben, hogy te az üdvösségre vagy elhívva. Ott a másik, a megrozolás páncélja, azt olvassuk a Filippi 3.9 alapján, hogy kitűnjék valami által, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. És nem tetszik ez, hogy ez a páncél. Hogy tudom azt, az a fajta megoldás páncél, hogy igazán lettem Istenben hit alapján. Nem az én tetteim alapján, nem más alapján, hanem azért, mert ő tett igazá engem. Ő igazított meg engem. És míg az előbbi az elmék, a gondolatoknak a sisakja megvagok téged, ez pedig a szív, a motiváció tisztaságának az eszköze. Hogy megigazít, azt jelenti, hogy visszahelyezzük az eredeti helyére, az eredeti funkciója szerint. Amikor felszerezte a megoldás páncélját, akkor azt mondja Isten, hogy visszahelyezzek az eredeti funkciódba. Amire teremtette téged, hogy abban állj helyt, hogy ott leszel benne. Isten a te életedet is megazítja, és visszahelyez oda, ami az ő szándéka veled, amit ő el akar veled érni. Ő eltervezett minket, megtervezett az életünket, tudja azt, hogy mi a számunk a legideálisabb, és amikor azt felvesszük, akkor azt mondjuk, hogy a tetteim, a szándékaim, mivel Istenhez igazítom, ezért azt a célt szolgálják, amire Isten engem szánt. Akkor helyes irányba állít engem, és abban haladok. És az is, hogy ilyen páncél, mert ami merev, azt nem enged, hogy elhajoljon. Nem enged, hogy jobbra-balra forduljon, most akkor egy kicsit deformáljon, deformálódjon. Nekem elég béna a derekam, sokszor szokod így félremenni oldalra, és ott ilyen eskanyag van benne. És van egy ilyen nagyon merev itt, ilyen fűzöm, ami, ha felteszek, akkor az úgy jól helyén tartja a derekamat. És ugyanaz a funkciója ezt van ennek a páncélnak, hogy téged mereven helyeden tart, hogy nem mozdulj el. Hogy tudd, hogy te a megazolásban benne vagy, és tudd azt, hogy abban az irányban haladsz, mert Isten tervez téged. A következő, az az igazság szeretetőve. János 14.6-ban olvassuk azt, hogy Jézus mondja azt magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mondja az atyához, csak is én általa, csak is én általam. És azért tetszik ez, hogy az előbbi páncélt a megigazolás övét fogja egybe, és a helyén tartja. Az igazság szeretetőve az a megigazolást helyén tartja. Nem hagyja, hogy elmozduljon, plusz még rajta a lélek kardja és fegyverként, de hogy megazít téged Isten minket, és az öv pedig a helyén tartja ezt, hogy ne tudjon elmozdulni. Amikor számodra fontos az igazság és azt szereted, akkor ez a merevség megmarad. És ez nem a rossz fajta merevség, hogy most olyan merev idióta vagy, hanem az a fajta mereség, hogy tudom azt, hogy hogyan, hogy mi tartása számomra, tudom azt, hogy mi tart engem egy helybe. A súlyemelő övnek is az alapvető feladat, hogy felteszik, és az alapvető feladat, hogy akkor helyén tartsa. Ez például legyen sér, meg egyedek, hogy megadja azt a fajta merességet. A tested az nem menjen félre. Találtok már ilyen akár videókat, akár már voltatok a konditeremben is, hogy nagy súlytelmények, akkor felteszik ez az övet. Amikor a húgolásra gyakoroltunk, edzettük még régen, a maximum az 300 kiló volt nekem, akkor tök volt feltenni, mert akkor nagyon jól tartott egyben, hogy ne hajoljon oldalra a gerinc, különben iszletesen meg tud sérülni. És nagyon sok problémát tud okozni. És mennyire van bennünk az, hogy magunkra öltsük ezt az igazság szeretet övét? Mennyire van bennünk az, hogy akarjuk, hogy a tartásunkat segítse, a teherbírásunkat növelje? Hogy jól meg tudjunk állni a dolgban, amiben benne vagyunk. Hogy még inkább terhelhetők legyünk, és még inkább bevethetők legyünk azon a helyen, ahol Isten szánt minket. És érzek, hol a páncél, meg az ő jól egymást szolgálja. A következő, a negyedik, ugye a saru, a békesség evangélium a hirdetésének készségének a saruja. Nagyon szép, hosszú neve van, nem tudtak röviden a vágni, de hát így jártunk. A Galata 5.16-ban azt olvassuk, inteletiteket az élet szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. És tetszik ez a Galata 5.16, hogy igazából az van benne az, hogy készüljük nektek szólni, készüljük benneteket inteni arra, hogy az élet szerint éljetek, hogy ez motiváljon. Akarom ezt tenni. És jó hosszú név annak a lábbelének, nem olyan egyszerű, hogy Nike vagy Adidas, vagy ilyesmi, hanem jó hosszú név. Ugye köszönöm, mennyire lehet kimondani. Azt sokkal bonyolult a név, azt kevesebben is veszik, mert hát nem tudja a robotba kérni. Tehát, hogy azt mondja, hogy igen, fontos az, hogy te legyél kész figyelmeztetni embereket arra, hogy figyelj, neked Istenre van szükséged. Te most nem vele jársz. Ott van benned ez a fajta készség, hogy én akarok beszélni erről, oda akarok menni hozzád, hogy szóljak. Mert annyira könnyű messzire nézni, hogy hát ez a Pisti az Jóska, és hát a pogány életet élnek. Itt tőlem ide tezedbe aztán, hát milyenek. Bennünk van a készség arra, hogy oda akarok menni hozzá, hogy figyelj, akarok szólni, mert látom a szobáim van, nem akarom életébe egy. Hogy oda akarok menni a szomszédomhoz, és látom azt, hogy nem az Úrral van, és hogy figyelj, neked szükséged van Krisztus, téged is szeret. Meg kell értened. Bennünk van a fajta törekvés. Ott van bennünk ez a fajta motiváció, hogy nem csak látjuk, hogy vannak emberek, akik Isten távol vannak, hanem hogy akarok neki beszélni Istenről. Aztán a következő, lássuk, mik vannak a kezeinkbe. Az egyik az a hit pajzsa. Zsidó 12.2-ben azt olvassuk, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon tetszik ez, hogy amikor ránézünk, akkor őt látjuk. Akkor látjuk azt, hogy az, aki beteljesíti mindezt. A várgalmazások, a bántások, a sértések, a támadások ellen véd ez a hit pajzsa. Azok ellen, amikor igaztalan vádakat kapsz, amikor támadnak ilyenekkel, jönnek az ilyenfajta nyilak, amik lőnek feléd, és beléd áll egy, meg még egy, és egyre fájdalmasabb. És egyre inkább belelassod és meggyengít. És amikor jönnek ilyen rágalmak, bántások, sérelmek, azok le fognak szépen lassítani. Az lesz benned, hogy jó, elviselsz a tesót, de azért nem akarok vele együtt lenni. Hát lehet, akkor nem mellődök a padba. Vagy a székre, mindegy. Vagy inkább akkor nem vele megyek együtt sétálni a túrán gyülekezettel, vagy így tovább, elkonálni tovább. Ezek is sérelmes szépen lelassítanak téged, vagy távol tartanak a másiktól. Nem azonnal megöl, csak apró sebeket ejtenek, szép lassan kicsinálnak. És ez a pajzs, ez megvéd minket attól, hogy lelassítson minket a támadás, vagy éppen megállítson minket. Amikor a hit hajt, akkor a hit pajzsával mész előre, akkor azon harcolsz, és akkor Isten megtart téged. Zsidó 11.1. arról beszél, hogy a hit a remény dolgokban való bizalom, és a nem váltató dolgok kritika való meggyőződés. Vagy másként mondva, ezt nagyon tetszik ez a fordítás, a hit az Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, és a benne való személyes bizalom. Ismerem azt, és megbízom abban, amit ő mond. Megismertem, és bízom abban. És a hit pajzsa az erről szól, hogy nem érdekel, hogy milyen rágalmak érnek, hogy milyen bántások, mert tudom azt, hogy Isten mit mond rólam, és én annak hiszek. Én abban bízok. És amikor ez van, akkor az megvéd ezettől a támadásattól, ezettől a nyilattól. Tudod, hogy mit mond Isten neked? Azt tartod igaznak, és te abban bízol. Az egyik kézben, az egyik kézben, a másikban pedig a kard, a lélek kardja, és a János 6.63-ban ezt olvasuk, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Isten szava, a lélek karja, az az, ami lélek és élet. Amit ő mondott nekünk, az a lélek és élet. És igazából Ez az egyetlen támadó fegyver. Oké, a pajzs is tud támadó fegyver lenni egyébként alkalmanként, főleg egy filmekben, de hogy ez az igazán támadó fegyver. És érdekes dolog egyébként az, hogy ezt mennyire használjuk. Hogy mennyire használjuk az életünkben, és hogy mire. De azt olvasom az igében, hogy két élő kard, és ha két élő kard, azt mondjuk, hogy két éle van, mind a kettő élet használjuk másra-másra. A zsidó népszerűen az olvasok, Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és átható az elme és a lélek, az ízületek és a velőszét válsáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Szóval már két élő kard, akkor nézzük azt, hogy az egyik oldal, az egyik éle, az úgy gondolom, hogy az igazából minket vizsgál meg. A mi életünket, az, ami felénk van. A mi gondolatainkat, a mi szívünket, a mi szándékainkat vizsgálja meg. Jakab 1.20-22-ben ezt olvassuk. Szeriden fogadjátok a bejetek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igény cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csökkentok magatokat. Hogy ilyen szempontból az egyik éle az engem vizsgál, engem formál, engem alakít. Belőlem megszik ki a bűnös részt, és engem akar helyre tenni. És azt is mondja számomra, hogy fogadjuk le azt, amit Isten mond nekem, ami engem formál át, hogy ne csak olvassam azt, hanem alkalmazzam, éljek azt szerint. A másik éle, az például a 2.3.16-17 beszél erről, hogy a másik éle az, amit nem a másik ellen, hanem a másik érdekében használok. 2.3.16-17 ezt mondja, a teljes írás Istentől ikletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, a igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. És az előző az én életem, az egyik él az én életemet vizsgálja, formáját éppen műti meg, addig a másik éle a másik ember életében segít. Az ő életében tud hatással lenni. Ahogy a magamével lettem, hogy is használom a másiknak az életében, és segítek vele, hogy tökéletes legyen, minden jó cselekedetre felkészített. No, itt van az a hat fegyver eszköz, fegyverzetnek különböző része. Sokkal több minden van ebben persze benne, akár hogy milyen módon vél mondjuk a saru, mert az védte a lászárcsontot is, vagy éppen milyen módon van akár az a kis szotnyácska, ami önmagállat és bőrdarabkát, jó merevek voltak, és miközben tudta a feszülésen mozogni, közben azért védte akár az ágyékot, akár a lentebbi részeket, de sok minden más funkcióhoz neked, hogy ruházatlan, most nem megyünk bele. Az a néhány kiegészítő gondolat mindenhez. Egyrészt a Nehémiás negyedik fejezete, amit nagyon szeretek, ha már utkó volt a harmadik fejezet, akkor már nézzük a negyediket is hozzá. Most azt látjuk, hogy akkor voltak a vártalépítésben már a felénél haladtak, akkor jöttek a támadások. És mit olvasunk ott? Azt, hogy fegyverzetben folytatták a munkát. Egyik kezükben ugye a láncsa vagy a kard, másikban a kőműves kanál, és hát olyan jó bénán csináltam, mint mit csináltuk annó. És hogy azt látjuk, hogy most volt a kezükben a fegyver, mert készek voltak bármikor beavatkozni. Ha támadás van, akkor azt mondták, hogy tudom, mit akar velem Isten, csinálom azt, építem a várfalat, de ha bármi van, akkor azonnal bevethető vagyok. Azonnal kész vagyok lépni, amikor kell. Hogy nem érte őket váratlanul különböző fajta támadási esemény, hanem használhatók voltak. És itt bejön megint a számunk, hogy mi mennyire vagyunk ilyenek, mennyire vagyunk azonnal bevethetők. Ha itt jön egy harc, akkor belevegyünk-e. Nem provokáltak harcot, de készek voltak felvenni a küzdelmet. Vagyunk-e mi így? Másik érdekesség, hogy Pál apostol a római kori fegyverzetet vette alapulunk, ez nem adta. És ez nem azért volt, hogy azt mondja, hogy hú, hát ezek, ezt mindenki látja, ezt tudja, persze, és benne van biztosan. Sokkal inkább azért mondta ezt, azon kívül, mert ezt mindenki ismerte, mert a római kori katonák voltak azok a légionárosok, a legjobb harcosok. Ők voltak a tekesek. És azt mondta, hogy akkor őket fogom használni, ha ők a legjobbak, akkor őket veszem alapul. Mert a legjobbat akarom alapul venni. Ahhoz fogok viszonyítani. Ők voltak a legprofibbak, a legfelkészültebbek, a legjobbak. Márpedig Krisztus a legjobbaknak hívott el minket. Az ő bajnokainak. Arra, hogy őt képviseljük. És tudjuk azt, hogy nem fog menni saját erőmből, de az ő erejéből igen. Nem fog menni saját fejvezetünkkel, az ő fejvezetével igen. Egyébként annak idején meg volt az, hogy amikor egy jó király egy jó harcra akart embereket, akkor ő adta a saját fegyvereit. Általában volt a saját fegyvereik az embereknek is, de a profi seregének, annak ő adta a fegyvereit, egyrészt, hogy egységes legyen, másrészt, hogy beismerhető legyen, harmadrészt, hogy jó legyen. És Isten adja nekünk a lélek fegyverzetét, azért, hogy a legjobbat lehessünk abba. És azért is van szükség a fegyverzetre, mert hogy használni is kell. Mert ugyan Isten győzelemre hívott el minket, de fontos látni azt, hogy nem arra hívott el minket, hogy szépen csillogó villogók legyünk, hanem arra, hogy használjuk azt. Nem díszegyenruhát adott Isten nekünk, hanem gyakorló ruházatot. nem azt mondta, hogy itt lesz egy bucika, és olyan szép válpán csillogó rajtokkal, meg egy csomó kis plestivel rajtad, azt mondta, hogy gyere, kassz egy gyakorló öltözetet, mert abban lehet jól mozogni. Mi utáltuk a díszegyenruhát. Iszonyat kényelmetlen volt, csak itt lehetett benne állni, nagyon gáz volt, persze mutogatni, fényképezni jó volt, a gyakorlóban lehetett mozogni kényelmesen. Isten nem díszegyenruhát ad nekünk, hanem gyakorló öltözetet. Olyan öltözéket, ami használatva lett tervezve, sem pedig mutogatni. És valamelyével minket. És azt kell, hogy lássuk, hogy nincsenek különböző ruházatok különböző embereknek, hanem egységesek vagyunk egyek, egységesen nézünk ki. És mennyivel erősebb, erőteljesebb lehet egy cseg, amikor egységesen van felöltözve. Amikor látszik egyben az ilyen, egy ilyen felszerelést. És mennyivel jobban néz ki, nem? Amikor hogy szépen egységesen állnak. Ott van 300-ban látod a kis bugyiban álló katonákat, kockahassal, minden, és fú, ezért aztán nagyon erősek. Ezt ott hagytak volna meg, de mindegy. Egy érdekesség, megnéztem, hogy szépen hangzik ugye az, hogy ott vannak a Sparta és a Sparta is ott állnak, de hogy ott volt mellettük egyébként a 300 spártai mellett 400 tébai, meg 700 teszpai is, tehát nem 300 láttak a seket, de 1400-an, de ez egy nem illik bele annyira a piárba, hogyha azt hozzáteszik. De akkor is az egy nagy szám volt 1400 ember részéről, hogy megvan az a fajta egység, hogy fel lehet ismerni őket arról. Van egy képen, nem azt nálagamban, van egy kép, amikor éppen szoknyában vagy esküvőn. De ez nem azért, mert szoknyában azért, mert kilt, egy skót esküvő. És akkor tudtam, hogy mentem erre az esküvőre, hogy 12 fajta színezet van a 12 klánnak a különböző fajta mintája. Ami nekünk úgy tűnik, hogy azok a hülyes skótok a szoknyában vannak, az náluk minden egyes szín, minden egyes tartam, az más és más jelent, és tudják azt, hogy milyen klán, mi az erőssége. És miért volt jelentős, vagy hasonlók. Az egyenruha is ilyen, hogy tudjuk azt, hogy akkor ők Istennek a harcosai. Ők hozzátartoznak. És hív minket erre Isten, hogy ilyen szempontból legyünk egységesek. Hogy egységesen jellemezzen minket a lélek gyümölcse. Egységesen jellemezzen minket Isten lelke. Hogy erről legyünk híresek és ismertek. És ez az Istennek a szándéka velünk. Hogy legyen látható az, aki köztünk van. És arra hív minket, hogy ez jellemez a gyülekezetünket is. Egy záró gondolként az ige vers, ami azon, ami ez kell, hogy legyen mi ismertető jelünk, ami egységünknek a jelképe, az Efézus 4-ből. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Hiszen egy a test és egy a lélek, amit hogy egy reménységre kaptatok el hívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, mindenek által és mindenekben. Ez a mi reménységünk. Imádkozzunk. Uram, köszönöm azt, hogy te olyan módon hittél el minket, hogy valóban egy harcba hittál, és nem mindig annyira hangzik jó az, hogy harcba legyünk, de tudjuk azt, Uram, hogy igazából az egész életünk az ilyen szempontból egy harc, egy küzdelem. De köszönöm azt, hogy nem olyan harcba hittál minket, ahol a kijövőnk térre minden szituáció kényekedvének, hanem olyan harcba hittál el minket, amiben a győztes oldalon állunk. És bár kell küzdenünk, mégis van még harc előttünk, de mégis tudjuk azt, hogy te benned és te általad a győztesek lehetünk. És Uram, segíts nekünk abban, hogy hozzád méltón tudjuk feltözni a fejvezetét, hozzád méltón tudjunk ebben ittenes harcában küzdeni, és azt mutassuk mi is el Pál apostol együtt, hogy az a korona eltértetett a mi számunkra is, és de jó lesz, Uram, ott állom, de előtted is tudni azt, hogy te oldaladon küzdve méltók lettünk, nem azért, mert mi olyan jobb vagyunk, hanem azért, mert te hozzátettél minket arra a koronára. Ezért magasztalak és áldalak, Uram, ma is téged.